Full pozíció. Öveket bekapcsolni, mert jön egy gyors kör Magyarország és a világ versenypályáin Szújó Zoltánnal.
Hello mindenkinek! A Pole Pozíció 5. epizódját március 23-án rögzítjük. Rengeteg virtuális verseny volt a hétvégén, megbeszéljük, hogy melyiken mi történt, ráadásul nem is akárkivel, az egyik kiváló magyar szereplővel, aki egy győzelemmel és egy harmadik helyen zárta a két sprintfutamot. Aztán röviden elmesélem, hogy mi újság a Forma 1 világában, illetve Lewis Hamilton szurkolókhoz intézett levelét is megmutatjuk mindenkinek. Már is kezdjük, ez itt a Pole Pozíció.
Pole Pozíció.
Na miután ilyen sokszor elmondtuk, hogy melyik műsort hallgatjuk, már is itt van a vonal túlsó végén az a fiatalember, akinek megint gyakorlatilag tökéletes hétvégéje volt, ezúttal a virtuális bahreini pályán. Bereznai Dániel, egy győzelem és egy dobogós hely. Szia, Dani!
Sziasztok!
Hát amikor fölhívtalak, akkor azt mondtad, hogy nem éppen szimulátorozol, vagy éppen ülsz a gép mellett mögött, melyik pályán mész és mit csinálsz? És bocs, hogy zavarlak.
Éppen Bahreinben játszunk, David Schumacher ismerkedik meg az FP 2019 világával. Én most a Williams-el versenyzem, ő meg a Renault-val van, nem állítottuk egyelőre az autókat, és így mindössze egy tized választ el minket körönként, szóval igazán szoros a verseny ebben a formában.
És óriási név a szakmában, ugye ő a Mihály-nek az unoka öccse, hogyha jól számolom, tehát Ralfnak, Mihály öccsének a fia David Schumacher, és ugye neki is van már bőven versenyzési tapasztalata. Mennyire kell neki ismerkednie a virtuális világgal?
Van egy nagyon komoly szimulátoruk ott Németországban, ha jól tudom, és R-faktorozni elég sokat szokott, ez egy picivel komolyabb szimulátor, mint a Forma 1, de mivel ebben a játékban vannak a valós Forma 1-es autókhoz legközelebbi modellezett változatai, ezért ezzel is szokott játszani, mert az R-faktorban meg a többi szimulátoron mindenféle ilyen nézők által kreált mód van, csak ez azért egy kicsivel profibb Forma 1-es szinten.
Na, jó, hogy ezt említed, mert ahogy a bevezetőben is mondtam, rengeteg minden történt a hétvégén. Egyrészt ugye te a Veloce által, a csapatod által szervezett versenyen indultál, egyébként ott volt Lando Norris, Nicolá Latifi is, illetve még nagy nevek, nem feltétlenül az autósport világából. Ugye az első futamot, mert ez egy érdekes kísérlet volt, hogy két sprint versenyt rendeztek, az elsőt megnyerted poleból, a másodikon pedig az utolsó pozícióból kellett indulni, és végeztél a
harmadik helyen.
Hát azért ez nagyon szép teljesítmény volt. Milyen élményekkel gazdagodtál ezen a hétvégén a virtuális bahreini pályán?
Élveztem a versenyzést, az első futam az kicsivel simább volt, ugyanis ott megint nem találkoztam sok emberrel a versenypályán, ugyanis a pole pozíciót megszereztem, és az első rajtrácsból egy jó rajt után kontrolláltam a futamot, csak úgy, mint Ausztráliában. Csak Ausztráliával ellentétben ez most nem féltáv, hanem csak negyedtáv volt, hogy legyen idő a második fordított rajtrácsos futamra. Amin, ahogy már említetted, az utolsó helyről, azaz a 20. rajtkockából jöttem fel egészen a harmadik helyig. Ennek ellenére sem vagyok teljesen elégedett, mivel egy csatában ezt a közönségem, aki követ a közösségi felületeken, tudja, mert már kiraktam a videót, megpördültem a jó Sebastian Fettelesen, és vesztettem egy 7 másodpercet. Teljesen bezárták előttem a kaput, mikor nekem az első tengelyem már bőven az ellenfelem hátsó tengelye előtt volt, szóval úgy gondoltam, hogy ott majd lesz egy autónyi helyem, hát tévedtem, és éppen ezért lettem idézőjelben csak a harmadik. Kicsit azért frusztráló, mert mindössze 4,5 másodperccel értem be az első mögött, a harmadik helyen, és ahogy mondtam, kb. 7 másodpercet vesztettem a race director deltája szerint. Szóval matematikailag ott lehetett volna az esély egy dupla győzelemre, de biztosan azt gondolom, hogy még lesznek ilyen versenyek, lesz még ilyen lehetőség, ahol megmutathatom, hogy még talán az utolsó helyről is lehetek képes valamire, és nem csak a polba.
Ugye érdekes volt a fordított rajtásos futamon, mert egy egészen extrém stratégiával próbálkoztál, nagyon korán kiálltál kerékcserére, és ez úgy tűnik, hogy kifizetődő volt. Amit mondtál, hogy ugye ez két fordított rajtás, két futam volt, két sprint futam a második fordított rajtással, ez a virtuális játékoknak ez a felívelő időszaka talán arra is jó, hogy egy csomó olyan dolgot kipróbáljanak, félig meddig élesben, amit mondjuk igazából nem mernének meghúzni. Gondolok itt például ezekre a rövid sprint futamokra és mondjuk a fordított rajtrácsra. Ugye nagyon sok versenysorozat a realitásban alkalmazza már ezt, a Forma 1 még nem, de most tök jól meg lehet nézni ezeket, hogy hogyan működnek.
Igen, ez így van. Ennél egy picit élethűbb irányba kell akkor elmozdulni, hogy ehhez egy pontos teszteredményeket kapjunk, de mindenképpen érdekes az, hogy a virtuális világban gyakorlatilag bármit leszimulálsz, bármit kipróbálsz, mindenféle következmény nélkül, szóval ez a jövő, úgy gondolom.
Egy egészen híres szimulátor versenyző, Cem Bolukbashi nyerte a második versenyt, és hát ő azért tényleg elég nagy név ebben a szakmában, de ami például érdekes volt, hogy egy 44 éves brit golfozó, bizonyos Ian Poulter is ott volt a mezőnyben. Na most azt imádtam nézni, hogy ő a garázsából játszott, és a garázsában legalább 2 darab Ferrarit, igazi Ferrarit számoltam meg. Azért az egy ijesztő és egyben nagyon vicces kép volt.
Pontosan, amúgy képzeld el, vele voltunk egy beszélgető szobában, James, én is ő, így hárman. Aha. Ez hallatszik is a mi általunk felvett videós anyagban, és kicsit olyan volt, mintha az apukámmal játszanék, ugyanis nagyon sok mindent nem tudott. Van, amikor tök rossz szerverem volt, azt hitte, hogy valakihez beszél, akihez nem beszélt, kilökte Lando Norris lekörözöttként, meg csinált érdekes dolgokat, de hallatszólag nagyon-nagyon élvezte a dolgot, és igen, valószínű, abban a garázsban még van több ilyen szerzemény is, csak nem volt elég nagy a kamerája látószöge, de lehet, hogy a következő Steamre még ezen is módosít.
Óriási volt egyébként, ott üldögélt a garázsában, és akkor néztem, hogy mi parkolott mögötte, és hát azok bizony Ferrarik voltak, ráadásul nem is egy. Ahogy mondtam, ugye több verseny történt, vagy zajlott a hétvégén, a The Race is megrendezte a második versenyét, ez ugye az R Factor játékot használja, közel 60-an indultak, Rudy van Buuren nyert, aki szintén nagyon elismert játékos, és ott a legjobb valódi versenyző Dani Hunkadeja lett egy negyedik helyel, az ő neve mondjuk a DTM-ből, akár a Német túraautóbajnokságból is ismerős lehet. Illetve volt egy esti verseny, a virtuális Bahraini nagydíj, amelyet maga a Forma 1-es jogtulajdonos a Liberty szervezett, és ott Johnny Herbert indult korábbi pilótaként, aztán Lando Norris, Esteban Gutierrez is ott volt, Nico Hülkenberg gyakorlatilag visszatért a Racing Point-tal. Dani, mi történik most a virtuális versenyzés világában? Azt látom, hogy megbojdult a mékas, mintha mindenki próbálna jó pozíciót fogni, mert érzik, hogy most meredeken felívelő szakaszban van ez az egész történet, ami nyilván nem pótolja a valódi szórakoztatást, de azért a semminél ezerszer jobb, és jobban bekerülhet az emberek fejébe az, hogy létezik egy ilyen szubkultúra, és ez most kitörhet talán a saját maga korlátaiból, és sokkal többen találkozhatnak ezzel a fajta versenyzéssel. Szóval mi történik most a szimulátorozás világában?
Igen, ezek a kezdeményezések szerintem mindenképpen jók, viszont például a Forma 1 esetében volt az számomra látható, hogy könnyen át lehet esni a ló túloldalára. Az azért nem pontosan elfogadható, hogy ott mindenhonnan összeszedtek különböző játékosokat, csak azért, mert nagyobb nevek. Uh-huh. Van, aki Dubajból játszott, van, aki Szingapurból, van, aki Miami-ből, az Egyesült Államokból, uh-huh. és eszméletlen rossz volt a kapcsolati minőség, ami több technikai problémát is okozott, és a gyors szervezés, és ez a sokat akarás egyszerre szerintem egy picit a minőség rovására ment, mivel azért néha történtek olyan dolgok a versenypályán, amik nem történnek meg, nemhogy a valóságban, hanem még egy átlagos, jobbnak vélt e-sport versenyen sem, és aki esetleg ezt látja legelőször, az nem biztos, hogy egy jó oldalát ismeri meg ennek a világnak, hanem talán lebecsülheti ennek a minőségét, és ennek a professzionalizmusát. Szóval éppen ezért ezekkel a lépésekkel szerintem óvatosabban kéne bánni, mint ahogy most az F1 teszi, mivel azért kicsit kaotikusra sikerült, ezt valljuk be, a 21 órától közvetített futam, magyar idő szerint 21 órától, ami a Forma 1 hivatalos szervezésű futama volt, de reménykedünk benne, hogy még kapnak ilyen lehetőséget mind az F1-esek, mind a Veloce, és megmutathatjuk az embereknek, hogy azért ez egy picit több annál, mint aminek akár elsőre látszik.
Igen, a Forma 1 védelmében szerintem mindenképpen el kell mondani, hogy ők azért alapvetően az elmúlt napokban, hetekben azzal voltak elfoglalva, és vannak elfoglalva, hogy a saját valódi bajnokságokat átszervezzék, ugye egészen friss információ, hogy az azerbajdzsáni nagydíjat is későbbre tolják, tehát június 14-e előtt biztosan nem kezdődik el a szezon, és ki tudja, hol van még ennek a folyamatnak a vége. Az valóban igaz, hogy Anthony Davidson elindult volna például egykori versenyzőként, Le Mans második helyezettként, de lecsatlakozott, és nem is vette észre, tehát ő állítólag rótta a köröket.
Igen, kiderült, úgy ment egy 29-es versenyt, hogy AI ellen versenyzett, azaz számítógépek ellen, botok ellen, és utána lefotózta büszkén a versenyeredményt, hogy negyedik lett, és rájött, hogy egymagában versenyzett.
Igen, és ha már a botokat említed, akkor lett egy új mém az interneten, Lando Bot ez a neve. Lando Norris is többször lecsatlakozott, és ugye sokszor olyankor a mesterséges intelligencia vezeti az autóját. Ezt egyébként a közvetítésben is lehetett látni, amikor úgy elhalványul az autó, és akkor lehet sejteni, hogy nem a valódi pilóta ülott a volán mögött. Minden esetén én azt gondolom, hogy nem véletlenül a szórakoztatást tűzték elsősorban a zászlajukra, hiszen azt én már körvonalazódni látom, hogy van a szórakoztatóipari termék. Például a játék, amit nyilvánvalóan el akar adni egy Liberty Media, azért ne legyünk naívak, ez egy profitorientált üzleti vállalkozás, tehát el kell nekik adni bizonyos termékeket, például a Forma 1 2019-es játékát, és ezzel semmi baj nincs, teszem hozzá gyorsan. Ugyanakkor van egy másik vonal, amelyik inkább a hiperrealisztikus, vagy nagyon-nagyon élethű szimulátorokat használja, mert például Max Verstappen konkrétan bejelentette, hogy ő már azon a versenyen sem indul el, amelyen egy héttel korábban még ott volt a The Race által szervezetten.
Igen, igen.
Mi a kérdés? Jogos, hogy mi a kérdés. Tehát megint csak azt akarom érzékeltetni ezzel, hogy tényleg nagyon megmozdult ez az egész szimulátoros világ, és nagyon jól fogalmaztál, hogy ilyenkor azért óvatosnak is kell lenni, tehát nem biztos, hogy kapkodni kell, és a Forma 1-en én is éreztem egy kicsit, hogy nem akarnak ebben sem lemaradni, nagyon helyesen egyébként, de alapvetően azért vigyázni kell, hogy ki milyen döntéseket hoz meg. Látsz egyébként körvonalazódni különböző, úgy mondjam, iskolákat a szimulátorozásban? Vagy szoftvereket? Tehát szoftverek, programok, platformok köré csoportosuló versenyzőket és szurkolókat?
Úgy gondolom, hogy azért a komolyabb elismertebb szimulátorokat, mint például az R-Factor, iRacing, azokat a legtöbb versenyző a napi rutinjába már beépíti, és nem is véletlen, ezek között és a valóság között óriási a korreláció, és könnyen lehet akár a szoftverek között is váltogatni, mivel annyira közeliek. Viszont a Forma 1 meg egy olyan játék, amit bárki elérhet, és ahol előfordulhat az, hogy Lando Norris egy nézőivel játszik, aki tegnap vette meg a játékot, de már tud majdnem olyan szinten játszani, mint Lando, ami nem igaz, mert Lando pont az ügyesebbek közé tartozik, akár billentyűzettel, akár kontrollerrel, akár bármivel. Vannak olyan események, ahol itt ki lehet kapcsolni azt, hogy autóbeállításokat állíts, minden autót beállítanak egyelőre, és a világ több százezer játékosa között megméretheted magadat, és láthatod, hogy hol vagy, akár a valós versenyzőköz képest, akár a legjobb e-sportolókhoz képest, ezzel nyerve akár értékes Forma 1-es nyereményeket is, ami szerintem egy olyan üzleti terv is, ha így lehet fogalmazni, ami az összes fél számára valamilyen szinten kifizetődő és szórakoztató. Szóval a legnagyobb célközönséget az szerintem mindig is ezek a hivatalosabb, talán egy kicsit árkádabb programok fogják tudni megmozgatni, de emiatt talán két csoportra is oszlik a szimulátoros közösség, mivel vannak olyanok, akik a Forma 1-jel egyszerűen nem játszanak, mert túl élethűtlennek tartják azt.
Igen, viszont megadja az azonnali élményt, és ez nagyon fontos egyébként, és fontos eleme ennek az egész világnak, hiszen én, aki nagyon keveset játszottam ilyennel, hogyha azonnali élményt akarok szerezni, akkor valószínűleg azt fogom csinálni, bemegyek a boltba, leveszem a polcról, itthon betöltöm, és rögtön mosolyra húzódik a szám, és van játékélmény, míg ezekben az egészen realisztikus szimulátorokban valószínűleg még én sem tudnék akár csak egyetlen egy normális kört sem menni, mert annyira le van modellezve, annyira élethűen van lemodellezve a valóság. Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Mi a következő lépést, mire készülsz?
Nem tudom egyelőre, mivel Vietnám az FP 2019-es játékban nincsen benne, de azt mondták, hogy lesz valami verseny ezen a hétvégén is. Nem tudom, még majd megtudjuk, hogy milyen pályán fogunk versenyezni.
Akkor figyelünk és természetesen beszámolunk erről. Dani, nagyon szépen köszönöm, további szép napot, estét, bármit.
Köszönöm szépen. Pole pozíció.
És akkor, ahogyan ígértem, van néhány hír információ, amelyet talán érdemes elmondani. Hivatalosan is elhalasztják az azeri nagydíjat, ugye ez már a Danival folytatott beszélgetésben is felmerült. Június 7-én lett volna a 8. futama ennek a szezonnak, most dolgoznak azon, hogy egy új dátumot találjanak neki. Elméletileg mostani állás szerint a szezon június 14-én indulna a kanadai nagydíjjal, de Kanada is nagyon szigorú intézkedéseket léptetett életbe az elmúlt napokban. Ráadásul ugye az első ország, amelyik bejelentette, hogy nem indítja sportolóit az olimpián, azóta Ausztrália is csatlakozott, tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes helyzet jelen pillanatban. Simán lehet egyébként, hogy még az olimpiát is később rendezik majd meg. Aztán az autosport.com-on van egy egészen érdekes cikk a McLarenről, amely nagyon fura helyzetben találta magát, mert ugye 2021-ben váltanak, vagy váltanának Mercedes erőforrásra Renault-ról, és nem véletlenül tervezték ezt a nagy szabályváltozások első évére. Felmerül a kérdés, hogy eltolják-e esetleg a motorszállító váltást 2022-re, amikor a nagy szabályváltozásokat is eltolták, hiszen 2021-re ugye befagyasztják a kaszni és sebességváltó fejlesztést. A válasz egyelőre az, hogy nem. A McLaren hivatalos álláspontja az, hogy maradnak az eredeti tervnél, tehát 2021-ben már nem Renault-val, hanem Mercedes-szel versenyeznek, és elvileg biztonsági okokból lehet változtatni mondjuk a kaszni formáján a hűtési megoldásokon, és itt azért nyilvánvalóan ráhúzható erre a szabálykönyv ezen pontja, hogy itt biztonsági okokból történő váltásról van szó, mármint áttervezésről van szó. A belső égési motor ugyanis strukturális része a kasztinak. A hátsó felfüggesztést is át kell tervezni, mert az egész erőforrásnak, illetve a váltónak is máshol vannak a rögzítési pontjai. Ha valamikor lesznek versenyek 2020-ban, akkor Lando Norris minden futamra eltérő sisakfestéssel tervez indulni, mert ezt most már gond nélkül megteheti. Ugye tavaly volt egy ilyen szabály, hogy évente csak egyszer lehetett változtatni a pilótáknak sisakfestést, ezt azóta eltörölték, úgyhogy ez a lehetőség elvileg adott mindenki számára. Aztán Lewis Hamilton arról tájékoztatta a szurkolóit, hogy nem fertőződött meg a koronavírussal. Voltak ugyanis olyan pletykák, amelyek ennek az ellenkezőjét állították. Hamilton különböző rendezvényeken találkozott két olyan hírességgel is, akiknek a koronavírus tesztje pozitív lett. Sophie Trudeau az egyik, a kanadai miniszterelnök felesége, és Idris Elba, színész. A 6-szoros világbajnok a következőket írta közösségi oldalán.
Szeretném tudatni mindannyiótokkal, hogy teljesen jól érzem magam, egészséges vagyok és naponta 2-szer edzem. Nem mutatok tüneteket, mióta 17 nappal ezelőtt találkoztam Sophie-val és Idrisszel. Idrisszel beszéltem is azóta, és örömmel hallottam, hogy jól van. Konzultáltam az orvosommal, hogy engem kell tesztelni, de az igazság az, hogy kevés teszt áll rendelkezésre, és másoknak nagyobb szüksége van rájuk, mint nekem. Főleg azért, mert egyáltalán nem jelentkeztek rajtam a tünetek, ezért a múlt héten itthon maradt, hogy ne találkozzak senkivel.
Írta tehát Lewis Hamilton közösségi oldalán, és akkor még egy érdekes kis sajtószemle, vagy a sajtószemléből egy érdekesség, a Daily Mail sportrovata a következő viszonylag hosszú cikket hozta le. Múlt csütörtökön volt egy rendkívül fontos telefonkonferencia a csapatvezetők, illetve a Liberty Media között a vész forgatókönyvekről, szabályváltozások, naptármódosítás és így tovább. Ezen azonban nem vett részt Toto Wolff és Lawrence Stroll, utóbbi ugye a Racing Point tulajdonosa. Állítólag együtt voltak úton éppen visszafelé Ausztráliából, és hát az Aston Martinban nemrég többségi tulajdon szerző Stroll arról próbálta meggyőzni Toto Wolffot, hogy legyen az Aston Martin vezérigazgatója. Ezt egyébként, ezt az értesülést a Mercedes azóta már cáfolta, de ugye a jövőre a Racing Point már Aston Martin néven indul a bajnokságban, tehát azért nem feltétlenül elhanyagolandó ez az információ morzsa, ez a pletyka. Ha tényleg megtörténik, hogy Wolff elköszön a Mercedestől, az még Lewis Hamilton jövőjét is alapvetően befolyásolhatja, hiszen többször elmondta, hogy nagyon jó barátok Wolffal, és Toto Wolff a csapatfőnök döntése alapján határoz majd ő is a jövőjéről. Neki ugye 2020-ig van szerződése, 2020 végén jár le egészen pontosan, és egyelőre azért mindezek ellenére a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy újabb 2+1 évre ír alá Lewis Hamilton a Mercedes-szel. De visszatérve arra a bizonyos telefonkonferenciára, a Mercedes-t James Ellison technikai igazgató képviselte, a Racing Pointot pedig ott már Szafnauer csapatfőnök. Állítólag 3,5, tehát 3,5 órán át tartott, és a Daily Mail információ szerint rendkívül feszült hangulatú volt. hangulatú volt, többen többször emelték fel a hangjukat, és a Ferrari csapatfőnökét, Mattia Binottót állítólag nagyon hosszan kellett győzködni arról, hogy fogadja el az új szabályok bevezetésének egy évvel történő eltolását, ezt végül megtette, elfogadta Binotto, de egy hosszú és verejtékes vita végén állt csak kötélnek a Ferrari csapatfőnöke. Nos, ezek voltak tehát a friss hírek, információk a Forma 1 világából, mind a virtuális versenypályákról, mind pedig a valódi tárgyalóasztalok mellől. Hamarosan újra jelentkezik a Pole Pozíció. Köszi, hogy meghallgattátok.
Pole Pozíció.